Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A felújított bazilikát mutatta be az újságíróknak Ternyák Csaba egriesek. A főpásztor elmondta, a templomot azért hívják székesegyháznak, mert itt áll a szentélyben a tanítói püspöki szék. A helyi egyház meghatározó épülete, főtemploma, mely egyúttal az összetartozást is kifejezi. A lelkipásztorok számára emlékezetes, hogy itt szentelték őket pappá. Ficek László általános helynök, az érseki vagyonkezelőközpont vezetője a beruházás volumenét érzékeltetve elmondta, 147 szerződést kötöttek a szakági kivitelezése, ezek közül sokat módosítani is kellett az időközben felmerült igények változások miatt. A kormányzati támogatásból végzett teljes külső és belső felújítás során restaurálták a padló és fal burkolatot, a képeket, freskókat, korszerűsítették a gépészetet, a hangtechnikát. A bazilika környezete is megszépül, körmeneti utat alakítottak ki a korábbi parkolók helyén. Csizmadia István plébános elmondta, a hétvégén nagy eseményre készülnek, szombaton lesz a felújított bazilika megáldása, mely egyben főegyházmegyei találkozó is. A 10 órai szentmisét a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti. Vasárnap lesz a bazilika másik nagy ünnepe, a Szent Mihály búcsú, mely az építkezés miatt hosszú évek kihagyása után körmenettel zárul. Budapesten a szombati tetőzéshez képest már több mint egy méter tapadt a Duna délutánra, ám az Árhullám bajánál tetőzik kevéssel 920 cm felett, tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MT-t. A Duna felső szakaszait tehát ütemes apadás jellemzi, az alsó szakaszon azonban még nem pihenhetnek a szakemberek, továbbra is a védekezési a főszerep, tartalmazza a közlemény. A Lajtán folyamatos az apadás, így a megnyitott szükségtározó leürülését követően várhatóan a napokban megszüntethetik a rendkívüli készültségi fokozatot, és ezzel egyidejűleg megkezdődhet a helyreállítási feladatok felmérése. Az Európai Unió kisebbségben van az ENSZ közgyűlésén, tisztségviselőit nem veszik komolyan, aminek az oka az elmúlt évek kioktató lekezelő politikája. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban az ENSZ közgyűlése ülésszakának alkalmából tartott EU-s külügyi tanácsülés kapcsán. Szijjártó Péter példaként említette, még olyat is kértek az előző héten, hogy mindenki adja le, kivel tárgyal majd ott kétoldalú alapon. Gyakorlatilag a szuverén nemzeti külpolitikák létjogosultságát kezdik már feszegetni a brüsszeliek, tette hozzá. Éppen 10 éve tette le a hivatali esküjét a külgazdasági és külügyminiszter. Az évforduló kapcsán New Yorkban kijelentette, ezután is egyedül a nemzeti érdek érvényesítését fogja szem előtt tartani munkája során. A hagyományos család a magyar társadalom alapegysége, nem vagyunk hajlandóak a nyugati identitáskához egyetlen elemét sem ráerőltetni a magyar családokra. Erről beszélt a kulturális és innovációs miniszter Budapesten az Identitás, mint politikai fegyver című konferencián. Hankó Balázs kiemelte, Magyarországon nem fog sérülni a gyermekek védelme, nem valósulhat meg a bináris emberi identitás szétverése, nem vezetnek be harmadik vagy többedik nemet és nem vonják kétségbe a szülők nevelési jogait. Nem hagyjuk elbizonytalanodni sem a szülőket, sem a gyermekeket, húzta alá. Augusztus végéig az államháztartás központi alrendszere 2857 milliárd 700 millió forintos hiánnyal zárt, írt a részletes tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Hozzátették, a tavasszal meghozott intézkedésekkel a kormány több mint 1000 milliárd forinttal javította a költségvetés mozgásterét. Az augusztusi szezonális folyamatokra visszavezethető egyenleget követően a kabinet ismét mérsékelt pályán tartja a hiány mértékét, tették hozzá. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 636.700, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 438.400 forint volt. A bruttó átlagkereset 13,9, a nettó 13,7, a reálkereset pedig 9,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 4,1%-os növekedése mellett, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó kereset medián értéke 524.100, a nettó 362.900 forintot ért el, 16,5, illetve 16,6%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Oldószer gyulladt meg az Aegis gyógyszergyár ZRT Keresztúri úti telephelyén, a tűzeset következtében két ember megsérült, közölte a gyógyszergyár az MT-vel. Egy oldószer gyulladt tehát meg, a tüzet az üzem dolgozói azonnal eloltották, veszélyes anyag nem került a környezetbe. Végül az időjárásról. Kisüt majd a nap a folytatásban is, de nyugatról kelet felé vonul egy változó vastagságú felhőzóna, így több helyen előfordul eső, zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 25-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. szeptember 23. napja van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban egy zarándokkönyv bemutatójáról számolunk be, és szólunk a hollóházi templom felújításáról, illetve a sárospataki felekezetek támogatásáról. Tartsanak velünk! Egy különleges zarándokkönyvet mutattak be a közelmúltban Budapesten Császi Erzsébet, a kiadvány keletkezéséről készített összeállítást.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, a Szent István Bazilikának a Mária terméről. Itt egy könyvbemutató volt az előbb, Medjugorjéről, erről a zarándokhelyről mutattak be egy könyvet. A könyvnek a kiadója Kuzmány István, a Magyar Kurír és az Új Embernek a felelős kiadója. Őt kérdezzük elsőként, ez már a harmadik zarándokkönyv. Mi volt ennek a története, hogyan kezdődött a zarándokkönyvek kiadása, és milyen könyveket adtak ki?
Budai András, a Via Sacra utazási irodának a vezetője keresett meg. Hát most már lassan 4 éve, hogy jó lenne elindítani egy útikönyv sorozatot, ami egyben zarándok útikönyv sorozat lenne. Tehát mindazokat a jegyeket, amit maga egy útikönyv tud, bír, az benne legyen, de egyértelműen az a lelki oldal is legyen benne, amire egy zarándoknak mindenképp szüksége volt. Mivel én korábban 2 útikönyvet is írtam, ezért nem kellett sokat győzködnie, hogy elinduljunk ezen az úton, és így született meg, hogy 3 évvel ezelőtt kiadtuk először a Lourdesről szóló zarándok útikönyvet, aztán a tavalyi évben kiadtuk a Fatimáról szóló útikönyvet, és az idei évben pedig a Medjugorjéről szóló zarándok útikönyvet, és tervezzük, hogy a következő évben Rómáról a Szent Év kapcsán kiadunk egy ugyancsak zarándok útikönyvet.
Medjugorjéről nincs egységes állásfoglalás a katolikus körökben. Mi most a legújabb változata a jelenéseknek? Ugye 1981-ben Szűz Mária megjelent Medjugorjében 6 fiatalnak, ez volt a kezdet.
Ugye jelenségekről beszélünk katolikus értelemben, hiszen a Szent Cég még nem nyilatkozott ennek a hitelességéről. Ezért is, amikor kiadtuk a zarándok útikönyvet, mindent leírunk, ami történés szempontjából megtörtént, akár a fiatalok élettörténetét, akár a települést, ugye Szűz anya mit kért az ő állításuk alapján, de természetesen mi ezzel a könyvvel nem szeretnénk eldönteni azt a kérdést, ami jelenleg is a Szentszék asztalán van. Ami mindenképp örömteli, az az, hogy most már jó pár évvel ezelőtt Ferenc pápa úgy döntött, hogy hivatalos küldöttet nevez oda ki Henrik Hózer azóta megboldogult érsek személyében, és azóta hivatalosan is lehet zarándokatokat szervezni, akár egyházmegyei, akár plébániai szinten, és ami a legfontosabb, hogyha valaki oda elmegy, akkor akár Hózer érseket idézve, hogy a gyümölcseiről ismerszik meg a fa, tehát azokon a szentségkiszolgáltatásokon keresztül legyen szó akár szentmiséről, legyen szó akár a rózsafüzér imádságról, vagy legyen szó arról, hogy ott egymást érik a gyóntató papoknak a száma. Azt láthatjuk, hogy ez a fa, aminek a pontos meghatározását még várjuk a Szentszék részéről, az biztos, hogy gyümölcsöket terem.
Akkor 2009-ben volt ez a Hózer püspöki látogatás, és azóta lehet hivatalosan is zarándokutakat szervezni. Az emberek miért mennek oda?
A már előbb is említett gyümölcsök okán, vagy azt érzik az emberek a szívük mélyén, hogy valami ott történik, az ég összeér a földdel, ahogy Székely János püspök atya a könyvnek az előszavában is fogalmaz, és ahogy ő írja nagyon találóan, mint ahogy Dávidnak is volt 5 palitjaköve, Medjugorje is 5 ilyen palitjakövet ad a kezünkbe, akár a Szentírás olvasása, akár a rózsafüzér, akár a szentségekhez járulás segítségével, amivel küzdhetünk a gonosz ellen.
Ez a könyv ez nem most jelent meg, hanem már korábban. Mit szóltak hozzá az olvasók?
Ugye a könyv, most hirtelen gondolkoznom kell, hát egy bő hónapja jött ki a nyomdából, az olvasóink előtt tetszést talált, sőt, hát ugye most, hogyha beolvadhatjuk a kedves hallgatókat, akkor itt vagyunk a Szent István Bazilika Mária termébe, ahol olyan általában 30-50 fő szokott eljönni egy könyvbe mutatóra, most pedig nem fértünk be. Hát így próbáltam megszámolni, több mint 100-an voltunk, úgyhogy ez is mutatja a könyv és a helyjel kapcsolatos érdeklődést.
És mi várható a jelenéseknek az elismerésével kapcsolatban?
Hát én ezt nem tudnám most elmondani. Azt tudom mondani, hogy akár a korábbi jelenések kapcsán, ami volt Fatimában vagy Lourdesban, ott is azt láthattuk, hogy az egyháznak a bölcsessége az megvan, tehát hogy nem lehet, ahogy egy virágot se lehet siettetni, hogy most gyorsan nyíljon ki, ha bár tényleg úgy tűnik, hogy egy gyönyörű szép virága van, lesz, vagy még szebben, még többen fognak ebben gyönyörködni. Adjuk meg az időnek és a szentszéknek azt a bizalmat, hogy ők bölcsen mérik fel, és bölcs döntést fognak hozni.
Thank you.
Kovács Zoltánnal, a Szent István Bazilika helyettes plébánosával fogunk beszélgetni, aki mariológus. Mit jelent ez a szó?
Mariológus, ez olyan teológus, aki különösen is szakosodott a szűzanyára, tehát a szűzanyáról szóló tanításra és a Mária tiszteletre. De tulajdonképpen semmi különleges olyan szempontból, hogy nem önálló tudományág, hanem ugye a teológián belül, a szisztematikus teológián belül, a dogmatikán belül az egyik. Egyébként érdemes arra is rácsodálkozni, hogy a Lumen Gentium, a II. Vatikáni zsinat is tanít bennünket, hogy tulajdonképpen a Mária személye is összegyűjti, és mint egy visszatükrözi mindazokat az igazságokat, amelyek hitünk igazságai. Mariológia is ilyen, hogy nem sokadik pótkerékként van a sok tudomány végén vagy mellett, hanem éppen nagyon-nagyon sok mindent összegyűjt magába, mert nem létezhet ugye a krisztológia nélkül, szent háromságtan nélkül, a kegyelemtan nélkül, antropológia nélkül, a végső idők eszkatológia nélkül, tehát rengeteg minden összefolyik benne, pont azért, mert Mária személyében is összetalálkoznak a hitünk titkai és az üdvösségünknek a történései Krisztus által.
Akkor ön különösen foglalkoztatja ez a medjugorjai jelenség, amikor 1981-ben Szűz Mária megjelent 6 fiatalnak. Mi erről a szakmai véleménye?
Hát nyilván a szakmai vélemény is még alakuló, hiszen nincs kiforrott döntés még a Szentszék részéről. Foglalkoztat nyilván nem csak hivatalból, azért az embernek érdeklődése is van, szíve is van. Keresztény katolikus emberként, szűzanyát tisztelő emberként nem csak tisztelni lehet, a szűzanyát szeretni is lehet. Éppen ezért jó, hogyha nem csak úgy a hűvös rációval közelítünk hozzá meg a teológiának a vívmányaival és a tartalmával, hanem azért az élő hitünkkel. Én leginkább így szeretek azért közelíteni, tehát ez sem kifelejtve az egész képletből, de azért nagyon fontos, hogy világosan lássunk. Amit világosan láthatunk, az az, hogy vizsgálat alatt van még. Ez nyilván egy teológiai, meg egyéb szakértőkből álló bizottság. Az első hét napnak, az első hétnek a jelenségeiről már megformált egy pozitív véleményt. Ezt azonban látni kell világosan, hogy ez nem a döntés. Tehát ezt ők prezentálták ugye a Szentatyának, Szentatyán múlik, hogy majd ő ezzel igazából mit kezd. Mindaz, ami ez után van, az még a nyitott szakasznak a kategóriája. Tehát ahogy szoktam mondani, egy élő embert nem szokás ugye szenté vagy boldogálvatni, meg kell még várni, hogy majd ez lezáruljon, kiforja magát. Ami biztosan mondható, és ezt azért Henrik Hozerések is megerősítette, aki lelkipásztori vizsgálatát végezte ugye ennek az egész helynek, jelenségnek. A kegyelem azért árad. Tehát rengeteg szentség kiszolgáltatásról van szó, ige hirdetésről van szó, tehát ez azért valaminek köszönhető. Valamilyen működése mégiscsak van ott a kegyelemnek. Szentszéken múlik, hogy majd nyilatkozik-e természetfölöttiségről, nyilatkozik-e arról, hogy a kiinduló jelenségek tulajdonképpen milyen jellegűek, de addig is, ami biztos, az az, hogy mehetünk előre egy plébániának, egy beimádkozott helynek a rendes útján, szentség kiszolgáltatásnak, igehirdetésnek az útján, és azzal biztos, hogy nem tévedünk.
Tulajdonképpen mit mondtak a fiatalok, mi történt 1981. júniusában?
Most itt lehet, hogy jobban előjön belőlem a szakmai oldal, hogy mit mondtak, mi történt, ki mit mondott, tulajdonképpen vélelmezhető, és még csak az a kategória, ugye vélelmezhető, hogy az ő elbeszélésük alapján, tehát nem kizárt, hogy a szűzanya tényleg szólt hozzájuk, ténylegesen ugye megjelent. Az egyház sosem teszi a hitletétemény részévé ezeket, még ha mellé is áll valamilyen magánkinyilatkoztatásnak vagy rendkívüli jelenségnek, hanem tulajdonképpen úgy áll hozzá, hogy akár így is lehetett, mint hogyha egy számomra hiteles ember elmond egy hitelesen hangzó történetet, semmi okom nincs, hogy én kételkedjek benne, nyilván nem voltam ott. De attól még hitelt szavazok neki. Tehát az egyház is így áll ezekhez. Nyilván itt még Medjugorje még inkább úton van. Nekik volt rendkívüli tapasztalatuk ott 81-ben kezdődően, leginkább ott markánsabban. Az a szép az egészben, hogy nem kimondottan új dolgokat hoz, hanem nagyon is egy vonalban áll a többi Mária jelenéssel, amelyek ugye eléggé megszaporodtak így az elmúlt 150 évben. Nem véletlen, hogy Szent VI. Pápa úgy fogalmaz, hogy Mária korát éljük. De szűzanya most kimondottan többször jön azért apostolkodni, küldi úgymond a Jóisten, hogy általa formáljon meg az ő anyai aggódó szeretete által valamilyen üzenetet. És itt éppen ugyanarra van a fölhívás. Akár egy Fatimához hasonlítva újdonságot nem nagyon tudunk mondani. Böjt, megtérés, imádság, békeszerzés, szentségekhez járulás, tulajdonképpen ugyanez. Tehát mint rendes utat, rendkívüli jelenség által megmutat nekünk a Jóisten szűzanyán keresztül, és tulajdonképpen ez. Szoktam mondani, hogy semmivel nincs több eszközünk szentté válni, mint bármelyik szentnek. Ezek a gyermekek is, ugye, vagy a fiatalok inkább, akik megtapasztalták ezeket, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nem garancia egy ilyen kitüntetett, rendkívüli természet fölötti adomány valakinek arra, hogy ő maga ettől most már besétál az üdvösségre, azért neki is alakulnia kell, tennie kell, de ő erre kiválasztott, és ő is tehet ilyen módon ennek a közvetítésével az emberek üdvösségéért, hogy az emberek jobban fölnyissák a szemünket, és fölismerjék a Jóisten kegyelmének a működését közöttünk.
Mit várnak ettől a könyvtől?
Magam, aki ugye végigolvastam teológiai lektorként, én nagyon tisztának, egyszerűnek, megragadónak látom, és hitelesnek. Tehát valóban olyan képet mutat, mint ami ott van, és mint ami csalogató, tehát hívogató tud lenni mások számára is. Én valahogy azt remélem, hogy akinek esetleg szkeptikus volt eddig ugye a hozzáállása, nem azt mondom, hogy rögtön lelkendezzen, és mindenre mondja rá, hogy ő már pedig hitelesnek nyilvánítja a saját hatáskörben, mert az nem jó. Inkább azt várom tőle, hogy egy kicsit a érdeklődés fölkeltve esetleg útnak indítsa. És ott a hegyek közé sietve, ugye, hogy a Medjugorje szó is jelenti, hogy a szűzanya is sietve indult a hegyek közé, és hát meglátogatta Erzsébet, tehát kegyelmekkel telve térhetett vissza az otthonába, hogy tapasztalhassa meg mindenki azt, amit ő kap a jó Istentől. Ezt nem lehet egy receptre írni előre, mindenkinek megvan a maga útja, hogy tulajdonképpen egy kegyhelynek, vagy leendő kegyhelynek is merjük így mondani, megvan a maga útja, maga fejlődése. Jó Isten kinek mit ajándékoz, egy ilyen helyen az csak ő tudja. Tehát én azt látom, hogy úton vagyunk, tulajdonképpen megtapasztalhatjuk, milyen egy úton levő, ilyen beimádkozott helynek, plébániának az élete. Ha valaki útra kell, így menjen, nem csodaváró lelkülettel, nem úgy, hogy na most én most megtapasztaltam valamit, és én is megmondom a tutit, hogy én már csak tudom, mindig engedelmesen maradva az egyház útmutatásához, de gazdagodhat az ő hitében, gazdagodhat a lelki életében, kegyelmekben. Én valahol ezt várnám, a könyv is egy közvetítő lehet, ugye eszközök, személyek, tárgyak, események, jelek, és személyek is lehetnek közvetítők, maga a szűzanya is közvetíti a kegyelmet. Én bízom benne, hogy ez a kiadvány, ez a szép kötet is hozzájárul ahhoz, hogy kedvet csinálni nehez.
Koncz Attilával fogunk beszélni, a Medjugorje című könyv szerzőjével. Róla tudni kell, hogy teológus, Kolozsvárot végezte a teológiai egyetemet, és ott is dolgozik. Hogyan jött a könyv ötlete?
A könyv nem egy önálló vállalkozás, hanem egy sorozatba illeszkedik, a Via Sacra Zarándokúti Könyvek nevű sorozatba. Igazából ennek az ötletéről tudok beszámolni, ez néhány évvel ezelőtt született meg, abból a tapasztalatból kiindulva, hogy magyar nyelven aktuális korszerű zarándok, tehát kimondottan a zarándokok számára szóló úti könyvek nem készültek. Tehát egy piacérés fogalmazhatnánk így is, és az Újember Magyar Kurír kiadó, illetve a Via Sacra Zarándokúti Utazási Iroda úgy döntött, hogy ezt a hiányt mindenképpen pótolni kell, már csak abból a tapasztalatból is kiindulva, hogy egyre népszerűbb ez a műfaj az utazások és az utazók között, tehát sokan vállalkoznak arra, hogy zarándokként menjenek el a világ különböző tájaira. És hát ehhez nagyon praktikus, hogyha már az előzetes felkészülést is, az utazásra való felkészülést is valamilyen kézzelfogható szakirodalom tudja segíteni, már csak azért is, mert én magam is azt gondolom, saját tapasztalataim alapján is, hogy egy zarándoklat sikeréhez szükséges az, hogy már a felkészülési időszakban is megtegyük azokat a lépéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy aztán a spirituális élmény magán a helyszínen olyan legyen, mint ahogy azt szeretnénk.
Viszonyára többször volt ott, mit tapasztalt, miért mennek oda az emberek?
Valóban többször jártam Medjugorjéban, és ez nyilván szükséges is volt ahhoz, hogy ez a könyv úgy születhessen meg, hogy nem csak száraz adatok és tények legyenek benne, hanem a személyes érintettség is valamilyen módon a sorok között tetten érhető legyen. Medjugorje egy nagyon sajátos hangulatú hely, és nyilván, mint ahogy minden zarándok helyre ez egyébként érvényes, nyitott szív és nyitott elme kell ahhoz, hogy a lehető legjobban, legteljesebb módon tudjuk befogadni mindazt a lelki, spirituális élményt, ami ott ránk vár. Tehát nagyon sok függ attól, hogy a zarándok hogyan közelít a helyhez, milyen elvárásokkal, egyáltalán vannak elvárásai, vagy egyszerűen csak a megtapasztalás szándéka van benne. Mert nyilván, aki a rosszat akarja meglátni, meg fogja találni. Ha viszont a jót akarja meglátni, akkor azt fogja megtalálni. Tehát mindenhol, ahol emberek vannak, a jó és a rossz is egyformán jelen van. Az a mi felelősségünk utazóként, zarándokként, hogy valóban a zarándoklatunk jó és építő és hasznos legyen, hogy ezzel a fajta nyitott, pozitív megközelítéssel járjunk az úton, és tényleg azon igyekezzünk, hogy egyrészt a magunk számára is befogadhatóvá tegyük azt a különleges élményt, amit ez a hely tartogat, de szerintem nagyon fontos az is, hogy azok számára is segítsünk ebben, akikkel a zarándokutat együtt tesszük meg. Mert erről az aspektusról azért hajlamosak vagyunk elfeledkezni, hogy a zarándoklat igazából társas műfaj. És ez a társas együttlét mi magunk számára is segít abban, hogy minél több dimenzióját tudjuk megtapasztalni a zarándoklat élményének. Tehát erre is nagyon fontos odafigyelni.
Hogyan mutatná be az ott élő emberek vallását? Bosznia-Hercegovináról beszélünk, ott fekszik Medjugorje.
Általában Bosznia-Hercegovináról beszélünk, de hogyha ezt egy kicsit szeretnénk szűkíteni, már pedig ez szerintem hasznos, akkor Hercegovináról beszélünk, amikor Medjugorjéről és környezetéről gondolkodunk. Bosznia-Hercegovina az ország egy sok nemzetiségű, sok nyelvű és sok vallás, vagy legalábbis több vallású ország. Ortodox keresztények, katolikusok és muszlimok egyaránt élnek ott. Viszonylag törékeny békében azért emlékezzünk vissza, nem is olyan régen, még a boszniai háború minden nap ott volt a híradóban, és láthattuk azokat a szörnyűségeket, amelyek ott történtek a háború idején. Hercegovinai rész alapvetően horvát lakosságú, horvát többségű, és ennek megfelelően a katolicizmus, a katolikus hit, illetve a katolikus hívők vannak többségben, tehát ez alapvetően meghatározza a térségnek a vallási képét. Ugyanakkor ez a fajta együttélési tapasztalat, ami a különböző kultúrák, vallások és etnikumok között kell, hogy legyen, mert hát Boszniában ez egy természetes adottság. Ez is hozzájárul ahhoz, vagy ez is színezi azt a képet, amikor erről a helyről kell gondolkodnunk, és a Medjugorje jelenségnek a helyét keressük a világban, hogy mit is akar ez, miért is éppen ott történtek ezek az események, amelyek ugye már 40 éve folyamatosan figyelmet fenntartják, és nagyon sok embert vonzanak oda. Ez a fajta tapasztalat, ez a fajta együttélés is hozzátartozik, illetve ennek a nehézségei. Tehát amikor Medjugorje üzenetében középponti helyet foglal el a béke kérdése, akkor gondoljunk bele abban, hogy az ott élő embereknek az elmúlt évtizedekben, ugye az 1980-as évektől szinte napjainkig milyen szörnyű háborús tapasztalatokat kellett átélniük, és hogy ebben a kontextusban milyen más jelentése és jelentősége van a békének, mint mondjuk nálunk, akik ugye Istennek hála már 1945 óta tapasztaljuk a béke áldásait. Tehát igazából Medjugorjénak a 21. századi jelentősége is, én azt gondolom személy szerint abban ragadható meg, hogy erre akarja felhívni a figyelmet, a békének a fontosságára, hogy a belső béke, az emberek közötti béke és az Istennel való béke, ennek a hármassága csak összhangban valósítható meg, mindegyik feltételezi a másik kettőt.
Tehát hat fiatalnak megjelent 1981-ben Szűz Mária elmondásuk szerint. Utána még több alkalommal látták. Hogyan volt ez? Mit mondtak?
Hát annyiban pontosítanám, hogy 6 plusz 2 főről beszélünk, mert ugye az első jelenés alkalmával 6-an voltak, de a 6 fiatal közül 2 többször nem volt jelen, több alkalommal nem volt jelen, viszont csatlakozott helyettük a társasághoz 2 másik fiatal, tehát így továbbra is érvényes a 6-os szám.
A jelenés hogyan változtatta meg a település életét, a vallásos embereknek a hozzáállását?
Medjugorje egy kicsi, apró, eldugott település volt, és hát bizonyos értelemben, vagy bizonyos keretek között ma is érvényes ez a kijelentés. Annak ellenére, hogy nyilván a zarándokok sokaságának érkezése révén, hát ez ma már kevéssé feltűnő, hogy ez egy kis eldugott hely lenne, de hát ha az állandó lakosságot nézzük, akkor ez még mindig érvényes. Nyilván ez egy óriási kihívást jelentett, és jelent most is az ott élőknek, mert mondhatjuk azt is, hogy ez bizonyos értelemben egy kényszer pálya. Akik odaérkeznek zarándokként, azokkal nekik együtt kell élniük, a szó pozitív értelmében ki kell szolgálniuk az ő igényeiket, és hát ez nyilván nem könnyű. Azt is mondhatnánk persze, hogy ez anyagilag jó bevétel, és természetesen ez is igaz, de közben ez egy borzasztó mentális, lelki és fizikai megterhelés is. Tehát a városkának, vagy még inkább a községnek az élete, az úgy gondolom, hogy alapvetően fordult föl 81-et követően, de számomra nagy élmény és nagy megtapasztalás azt látni, hogy milyen lelkesedéssel, őszinte örömmel és tiszta hittel vállalják föl, és végzik munkájukat mind a mai napig ilyen nehéz körülmények között. Mert lássuk be, azért egy ilyen 10-es, 100-es vendégforgalom egyáltalán nem könnyű ezzel együtt élni. Ennek ellenére én azt látom, hogy mindenhol a kedvesség, a segítőkészség, a szolgálatkészség és a szolgálatnak a szelleme az, ami meghatározó az ott élők életében. Ők ezt elfogadták, hogy nekik innentől gyakorlatilag ez a dolguk és ez a hivatásuk. És nagy szeretettel és őszinte hittel élnek ennek. Hadd meséljek el egy kicsit rövid történetet, ami ezt illusztrálhatja talán valamilyen képpen. Medjugorjéban a programunk az általában délután úgy alakul, hogy nem ebédelünk és nem is vacsorázunk, hanem a kettő között van délután egy ilyen estebéd jellegű étkezés. Mert ugye este is komoly fontos programok vannak a Szent Jakab plébánia templom körül, tehát az esti ima programra illik, meg hát nyilván oda is akarnak menni az zarándokok, napközben pedig ugye a különböző a jelenések helyszínét és egyéb helyeket keresünk föl. És én egyszer azt vettem észre, amikor így ilyen kora este felé véletlenül a szálláshelyünkön voltam, hogy miközben az ott dolgozók végzik a munkájukat, tehát már előkészülnek a másnapi reggelire, rendezik a szobákat, stb. Stb. Közben a háttérben a Medjugorje rádió szól, ahol élőben közvetítik az esti ima programot. Tehát ezért is mondtam az előbb, hogy ez egyáltalán nem csak biznisz, nem csak üzlet és nem csak kereskedés, hanem itt azért nagyon erős lelki töltete és szilárd hit van amögött, hogy ezt az emberek így tudják fölvállalni, és így teszik tényleg szolgálatként a kötelességüket.
Könyvbemutatón voltunk, kérem mutassa be a könyvet, milyen fejezetekből áll?
A Medjugorje úti könyv egyszerre akar klasszikus értelemben vett Baedeker lenni, tehát tartalmazza mindazokat a praktikus információkat, amelyekre az utazónak szüksége lehet. Ugyanakkor abból a szempontból viszont zarándok úti könyv, hogy egyrészt a Medjugorjeban történteknek a teológiai értelmezését is próbálja adni, illetve bemutatja annak a kronológiáját, ahogyan az egyház szűkebb és tágabb körben egyaránt az idők folyamán viszonyult a medjugorjei jelenséghez. Tehát ez egyrészt jelent egy kronológiát egészen 1981-től szinte napjainkig, a tavalyi évvel bezárólag, amiben bemutatjuk a Szentszéknek a különböző nyilatkozatait és döntéseit és állásfoglalásait Medjugorjéval kapcsolatban, illetve magának a jelenségnek is nagyon fontos összetevőit világítjuk meg. Igyekszünk, ugye itt nagyon sok úgynevezett üzenet van, amelyek rendszeresen nyilvánosságra kerülnek. Ugye nem csak az első hét napnak az időszakából, hanem aztán a rákövetkező évtizedekben is. És hát ugye ilyen értelemben nem könnyű eligazodni ezek között, én azt gondolom. Ezért ebben is próbáltam egyfajta segítséget nyújtani azzal, hogy bizonyos csomópontok köré szervezni az úgynevezett üzeneteknek az értelmezését vagy összefoglalását. Illetve még arra is figyeltünk, hogy ne csak Medjugorjéről beszéljünk, hanem a környékéről is, mert azt gondolom a kontextus ilyen szempontból is nagyon fontos, hogyha a jelenségről, a medjugorjei jelenségről beszélünk, hogy mégis milyen az a vidék, milyen az a táj, milyen az a kultúra, történelem, népességi viszonyok és így tovább, ahol ezek az események megtörténtek, és ilyen szempontból szerintem az is fontos, hogy a környékkel is minél jobban megismerkedjünk. No hát az úti könyvben erre is szántunk egy fejezetet.
Hány oldalas a könyv, és hol lehet megvásárolni?
Ha jól emlékszem, körülbelül 300 oldalról beszélhetünk, és ebben már nagyon fontos, hogy van egy ima melléklet is, ha szabad így fogalmazni, hogy melléklet, mert nyilván ez nagyon fontos egyébként. Ezt igyekeztünk egyébként úgy összeállítani, hogy kimondottan a Medjugorjével kapcsolatos imádságok, illetve a medjugorjei lelkiségnek a sajátosságai megjelenjenek benne. Ha pedig a megvásárlásáról van szó, akkor arra két lehetőség is nyílik. Az egyik ugye a Magyar Kurírnak a könyvesboltja, ami Budapesten található a Ferenciek terén, illetve hát természetesen a mai világban már online interneten is meg lehet rendelni a könyvet, egyrészt az Újembernek a webboltjában, webüzletében, illetve a Viaszakra zarándokutazási irodának a honlapján is megtalálható ez az úti könyv is, és a másik két társa is természetesen, ami ebben a sorozatban már korábban megjelent, a Lurdi, illetve a Fatimai kötet.
Készül újabb úti könyve?
Igen, igen. Egyrészt a sorozatban is készülünk újabb kötettel, ami most már el is hangzott itt ezen a bemutatón, tehát mondhatom, hogy ilyen értelemben nyilvános, hogy ugye jövőre szent év lesz. Ez is egy plusz apropót és aktualitást ad egy római úti könyv elkészítésének, amit Török Csaba atya vállalt magára, és hát én is tervezek és készülök egy újabb kötetre, annak a megírására. Ez pedig Ciprus lesz, ami azt gondolom, hogy Magyarországon vagy a magyar zarándok közösség előtt egy kevéssé ismert, ám de annál izgalmasabb és annál szebb úti cél lehet. Ugye az ősegyháznak a korszaka, mondhatjuk, hogy az apostolok cselekedetei időszaka, Cipruson számos emlékkel büszkélkedhet, számos olyan fontos hely van, ami akár Szent Pál apostolhoz, akár Barnabás apostolhoz kötődik, és ezeket a helyszíneket is érdemes bevonni a magyar zarándok turizmusnak a vérkeringésébe, úgyhogy most ennek összefüggésében és ennek jegyében egy ilyen zarándokúti könyvnek a megírására készülök.
Budapesten voltunk, a Szent István Bazilika Mária termében, ahol könyvbemutatón voltunk Koncz Attilának, a Medjugorje című könyvének a bemutatóján. Az interjúnkban megkérdeztük Kuzmányi István felelős kiadót, aki kiadta az Újember és a Magyar Kurír képviseletében a könyvet. Beszélt még a Mária jelenésekről Kovács Zoltán mariológus, és Koncz Attila mutatta be a könyvet. Császi Erzsébetet hallották.
Mintegy 130 millió forint kormányzati támogatásból újulhatott meg Hollóház, a Szent László temploma, bár fiatal a római katolikus templom 2012-ben műemlékvédettséget kapott. Soltész Miklós, a miniszterelnökség nemzetiségi és egyházügyi államtitkára, a hit és a keresztény hagyomány szentélyének nevezte az épületet, melyet a falu kiharcolt magának annak idején.
A küzdelem az sok területen megmutatkozik az életünkben, de szerintem az első az a hitért, kereszténységért. És onnan már sokkal könnyebb minden más küzdelem, minden más nehézséget helyre tenni az életünkben, azokon túl lenni. És ezért nem mindegy, hogy azok is, akik hívő keresztények, és azok is, akik istenkeresők vagy egyáltalán nem hívők, milyen módon állnak hozzá történelmünkhöz, múltunkhoz, és a közelmúltunkhoz is. Ennek a falunak csodálatos a múltja, hiszen több száz évvel ezelőtt, amikor el is néptelenedett, elpusztult, akkor is utána Felvidékről szlovák telepesek érkeztek, akik hívő keresztények, hívő katolikusok, és nagyszerűen gazdálkodtak, és ráadásul 1777-ben elindult, ugye a jelenlegi porcelángyár manufaktúrának az elődje. Ez egy nagy dolog, nagy csoda, pláne az, hogy még most is él. És az is szerintem egy óriási csoda, és ez mutatja, hogy érdemes küzdeni, hogy annak ellenére, hogy 1960-as években a gyár bővítésére hivatkozva egy barokk templomot akkori kommunisták leromboltak, és a gyárvezetői leromboltak, a plébános atya, a hívek, és akár a gyár dolgozói is kiküzdötték azt, hogy mégis kapjanak cserébe egy templomot. És 1967-ben, amikor tombolt a kommunizmus, durva volt a kommunizmus, akkor föl tudtak építeni egy ilyen remek művet, amely egyébként valóban azt mutatja, hogy és arra adott irányt, hogy szerte az országban, főleg lakótelepeken, ha nem is pont ennek a mintájára, de ennek példájaként tudtak építeni templomot az eleink. És ezért óriási öröm, hogy most megszépülhetett, megújulhatott. Tényleg ajánlom mindenkinek, kérek mindenkit, hogy jöjjön, hívőket elsősorban, de azokat is, akik érdeklődnek a Zemplén iránt, csodálatos táj, csodálatos a falu, csodálatos a környezet, és mint műemlék is fantasztikus ez a templom, már milyen furcsa is ezt kimondani, egy alig 60 éves, vagy kevesebb, mint 60 éves épületnél. Nurciai Szent Benedeknek az ünnepét üljük ma, katolikus keresztények, de én azt gondolom, ez nem csak katolikus keresztényekre, hanem egész kereszténységre kiható ünnep, hiszen ő volt az, aki akár a földművelés, akár a munka tisztelete, és természetesen persze a kereszténységnek az erősítése benne volt a mindennapjaiban az életében, de ugyanúgy az oktatás, nevelés is. És az máig kiad Európára, még akkor is, hogyha mindezeket a gyökereket Nyugat-Európában nem, vagy elkezdik elfelejteni, hanem kezdik kitépni. Akár a templomaikkal, akár a keresztény közösségeikkel, katolikus és protestánsokkal egyaránt, és nekünk pedig az a feladatunk, bármilyen nehéz is, bármennyire is támadnak ezért, bármennyire is lenéznek minket, vagy gúnyolnak minket, hogy megőrizzük a kereszténységet, mert ha a kereszténység marad, a hit marad, akkor marad a nemzet is.
Idén is támogatja Sárospatakváros önkormányzata az egyházak hitéleti tevékenységét, emellett megemelt támogatást nyújt a temetők fenntartására, hiszen több történelmi egyház van jelen temetőfenntartóként a városban. Aros János volt polgármestert hallják.
Gyakorlatilag 2010 óta működik ez az együttműködés a Sárospataki Történelmi Egyházakkal. Két költségvetési soron is nyújtunk nekik támogatást, egyrészt a temetők fenntartására, másrészt pedig úgynevezett hitéleti támogatásként. Ugye Sárospatakon a római katolikus, a görög katolikus és a református egyházközösség, a református egyházközösség két helyszínen működik. Jó kapcsolatot ápolunk az egyházközség tagjaival, és amért ezt a támogatást az idei költségvetésben egy kicsit megemeltük. Ezzel szeretnénk ahhoz hozzájárulni, hogy a Sárospatakon lévő temetők állapota az sokkal szebb legyen, mint most van. Nagyon jól tudjuk, hogy amióta a MOL átvette a szolgáltatási díjak mindenki számára emelkedtek. A másik lehetőség pedig az úgynevezett hitéleti támogatás. Ebből végzik azt a egyházközösségek tagjai részére szervezett karitatív szolgáltatást, szolgáltatást, vagy egyáltalán az egyházaknak a működését, amely szintén elengedhetetlenül fontos. Láthatjuk, hogy az utóbbi 3-4-5 évben mennyire fontos lett a Sárospatakon is és az egész országban a közösségek megtartása. Nos, az egyházak az egyik olyan közösség megtartó tényező itt Sárospatakon is, akikre mindig számíthatunk, nem csak az egyházi rendezvények alkalmával, hanem a városi rendezvények alkalmával is kitűnő az együttműködés. Korábbi évhez képest 2 millió forinttal emeltük összességében a támogatást. Egy 10 évvel ezelőtt elfogadott elv alapján történik a felosztása, részben a egyházak tagjainak száma alapján, részben pedig a közéleti tevékenységük alapján. A temetőkkel kapcsolatban azt kell még tudnunk, hogy Sárospatakon egy önkormányzati fenntartású temető van, ez a Végardai katolikus temető. Az összes többi temető is természetesen részesül temetőfenntartási támogatásban, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy azok, akik végtisztességet szeretnék szeretteiknek, hozzátartozóiknak nyújtani, milyen körülmények között mennek a temetőbe. Az idei költségvetésben szerepel még egy sor, ezt majd a költségvetéshez a megkapott árajátok függvényébe szeretnénk utakat is felújítani szintén a temetőkben. Én azt hiszem, hogy ez is elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy méltó körülmények között gyászolhassanak a hozzátartozók.
Bereckei Miklós plébános elmondta, megnövekedett kiadásaikhoz időben érkezett a támogatás, így reméli, hogy a fenntartásukban működő sírkertben elkezdhetik tervezett fejlesztéseiket.
A kiadások az elmúlt évben jelentősen megnövekedtek a szemétszárítás kapcsán, és hálásan köszönjük, hogy ezt most a önkormányzat egy megemelt összeggel járul hozzá ennek a szemétszállításához. A temetőben terveink vannak az önkormányzattal, a Martonovics út felől, a parkoló felől, egy út készítéséhez, hogy temetőre érkezők, temetésre érkezők egy biztonságos úton, illetve parkolni tudjanak.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas időtöltést kívánok munkatársaim nevében is, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a